Folytatódik a Monitor délután, a Trend FM-en, Földgömb magazin, Tamáska Máté egyetemi tanárral beszélgetek, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára. Jó napot kívánok, tanár úr!
Jó napot!
Építészet, szociológus egyébként, a rendszerváltás vidéken kutatás vezetője, és már még nagyon sok mindent csinál, és erről beszélgetünk majd. Most egy képzelt riport következik, ugye? Ez mondjuk egy igazi riport, de egy képzelt riport, nekem a Popfesztivál jutott eszembe, de itt nem erről van szó. Túl a kockaházakon egy elképzelt riport részletei, a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl. Kockaházak, posztkockaházak, paraszti lakóépületek, nem tudom, eljutunk-e a panelekig, vagy a lakóparkakig. Mikor játszódik ez a riport?
Ez a képzelt riport, ez valóban egyébként egy igazi riport, csak hát nem akartam a neveket megadni, de ez a 80-as években, ugye az az izgalom, vagy hát a 80-as években épült kockaházról. Ebben ugye az az érdekes, hogy a 80-as években ez már egy kifutó típus volt, de hát ez volt a... Én tulajdonképpen már nagyjából csak olyan emberekkel tudtam beszélgetni, akik a kései hullámába érkeztek ennek a nagy kockaházépítési akciónak, aminek a csúcsa az a 60-as évek eleje volt.
Mi volt ezekben a legizgalmasabb, hogy egyformák voltak? Mert ahogy olvastam a cikket, néztem a képeket, akkor ugrik fel az emberben, hogy hajtát magyar kis településeken, kisebb-nagyobb falvakon, vagy kisvárosokon, csak úgy ott vannak ezek a kockaházak, aztán ahogy ön írja, ezek a posztkockaházak. Mi volt bennük igazán az izgalmas a kutatás szempontjából, vagy az ön szempontjából, az ön szemögén
hát
keresztül?
A kutatás szempontjából a legizgalmasabb, hogy egyáltalán nem ugyanolyanok. Tehát épp, hogy egy nagyon változatos formát mutatnak. Egy-egy építőbrigád, egy-egy csapat, rokonság,
Kaláka.
Egy típus kalákába végighúzott, a másik faluban ilyet már nem látni, valahol egy nagyon szép törpe oszlopokat raktak elé, ahol épp az jött divatba. Tehát ez még elején vagyunk ennek, hogy ezt a változatosságot feltárjuk, de az biztos, hogy pont azért, mert a népi építészetnek egy sokak szerint kései hajtása, sokak szerint vadhajtása, mások szerint a elfolytása, de mindenképpen a paraszti hagyományok erősen mozgatták az építtetőket, és ez a változatosságban is megmutatkozik.
Mi csak olyan kádárkockának hívjuk ezeket, és hogyha laikust kérdez, mondjuk engem kérdez, hogy beszélgetnénk, talán akkor én biztos azt mondtam, hogy ezek úgy nagyjából egyformák. Hát két ablak, egy tető,
négyzet alap. Hát ahogy a építészet is egyforma, de
mégsem az.
De mégsem az. Persze itt nem olyan kiélet formákról van szó, mint a népi építészetben, tehát bár ez még kérdés, tehát pont szeretnénk készíteni egy kockaház atlaszt is, amit a népi építészethez hasonlóan ezeket a formai jegyeket összegyűjtenénk, térképekre fölvinnénk, és akkor tudnánk erről többet mondani. Az már most látszik, hogy például a dombvidéki területeken nagyon szerettek szuterént építeni, hiszen ott adta magát a terep, akkor olyan helyeken, ahol használták a padlást, ott ugye nem sátortetőt kapott ez az épület, hanem valami fajta magasabb manzártetőt, hiszen ott lehetett szárítani például a dohányt. Ugye nagyon sok faluban ekkor még dolgoztak háztáiban az emberek, és a kockaháznak ezt is ki kellett szolgálnia.
Miért pont ilyet építettek? Ez benne van a cikkben is. A tervek voltak szabályozottak, és szűk keresztmetszetet adtak lehetőséget. Értem én, hogy aztán utána mindenki próbálta a brigád meg a kaláka ezt színesíteni, meg ami éppen praktikus volt, de miért pont ilyet? Ez volt a gazdaságos, vagy ez volt az egyszerű, vagy erre volt engedély?
Hát a két utcai szoba az előírás volt, tehát új épületeknél ezt be kellett tartani, nagyjából, persze minden nagyjából azért. Viszont az, hogy miért kockáz, valószínűleg ez volt az egyik legolcsóbb terv. Ugye itt lehetett típusterveket kapni, ezt meg lehetett vásárolni, és ezzel le lehetett papírozni. Tehát ez az egyszerű válasz. A bonyolultabb válasz az, hogy ennek a kockaháznak elég komoly presztízse volt. Tehát a háború előtt ezt még villának hívták. Egyébként az építésük idejében se kockaháznak hívták őket, hanem családi vagy magánerős házaknak. És ezek telken belül álltak villaként a falu tisztviselői, esetleg kisebb munkás egzisztenciával rendelkező emberek építkeztek, tehát fölnéztek erre a háztípusra, és igyekezett mindenki ilyesmit építeni. és így előrébb jutni az életbe.
Hát igen, mert akkor az volt az unikális, az volt a különleges. Ugye a cikkben, a Földgömbben van is egy nagyon jó kép erről, ami egy ilyen hagyományos paraszti lakóépület sort mutat. Kis két ablak, sátortető, szembeajtó nincsen, egy szobát ad, ugye az utca felé, meg a nagy kapu. Hát ez változott meg, amit ön mond, ugye, hogy 80 négyzetméter kocka alak, de két szoba és két nagy ablak általában.
Igen,
ugye,
a igen, profilban. És ezért is kritizálták nagyon sokan az építések, hiszen azért a telekformák nem változtak. Azok... Hát egyébként azokon a részeken, ahol új telkeket is mértek ki, egy kicsit tágasabb, négyzetesebb alakú telkeket, és el lehetett helyezni középre ezeket a kockaházakat, tényleg villaként működhettek. Nagyon jó adottságaik.
Igen, de a nadrág szíjtelkeken ott meg nem mutatott jól, mert mindent elfoglalt tulajdonképpen.
Igen, ott,
ugye?
Ott nagyon így kibukott az utcaképből. Hát persze ma már ezt is olyan szelídnek érezzük a mostani házat mellett.
Mikor az eső átfolyik a szomszédra, igen, a háztetőről. Akkor mondom a kulcskifejezéseket, jó a cikkből, mert olyan jó ízlelgetni, önnel beszélgetni. Kockás füzet építési napló. Hát akinek van idős nagymamája, az találkozhatott ilyesmivel.
Igen, sőt, itt beszélgetések közben kiderült, hogy kockás füzetet nem csak a házépítésről vezettek a régi házi asszonyok, hanem például egy-egy lakodalomról is fölírták ki, mennyi pénzt hozott, mivel járult hozzá a fiatalok életkezdéséhez. Tehát ugye itt szoktuk mondani, hogy a kalákádban ugye mindent számon tartottak, ki mit adott, és ezt fejben tudták. Hát a kockás füzetek bizonyítják, hogy azért volt segítség. De tény az, hogy a kalákánál is egy ilyen kockás füzetben nagyon izgalmas volt azt megnézni, hogy kiktől várták el, hogy segítsenek, hány napot vártak el. Ezeknek nagyon fontos, kiszámított, majdnem, hogy kiszámított értékei.
Excel tábla. Ma már
igen,
Excel tábla van.
Ennek. Csak hát utána ezeket kidobálták az emberek, mikor már nem volt aktuális, tehát egy történésznek ugye ez nagyon izgalmas helyzet.
Hány fillér és hány forint volt egy tégla, meg mit tudom én minden. Én is láttam ilyen füzeteket, ez tényleg így van.
Na hát akkor azt majd elkérjük.
jó, megvan még az anyósnál. Kaláka. Mostanában volt egy időszak, és amikor azt hiszem, ezt már betiltották Magyarországon, nem, azt hiszem, valamelyik adóhatóság itt a közelmúltban ezt, ha nem is üldözte, de voltak ilyen szabályok, aztán betartottuk-e, nem, de ez úgy kikapott a divatból nyilván.
Hát ez azért kopott ki a divatból, hiszen ahhoz, hogy ezeket a munkakölcsönöket vissza lehessen kérni, ahhoz az embereknek hosszú távon egy térbe kell lenniük, egy brigádba kell dolgozniuk, egy faluba kell élniük. Én nehezen tudom behajtani egy olyan emberen, aki Németországba kiköltözött dolgozni, azt, hogy 20 évvel ezelőtt én segítettem a fiának. Tehát, hogy a kaláka csak akkor működik, ha a közösségek hosszú távon
együtt
ismerik,
vannak. Igen.
Együtt vannak.
Mert akkor visszaadja az ember, csak ezt a fiatalabb hallgatók miatt mondom, hogy ma az ember ma dolgozik a szomszédnak, a szomszéd meg majd két hét múlva nekem dolgozik, vagy egy év múlva.
Hát vagy évek múlva.
Igen,
hát,
igen, persze.
Ez a nehézség. Ugye általában az van, hogy fiatalon házépítésnél a fiatalok kaptak, és aztán ugye egy életen át törlesztették. Tehát akkoriban ugye nem a nagyon, ez a külön téma egyébként, hogy ki mert kölcsönt fölvenni, és ki nem. De nagyjából a kölcsön a közösségen belül működött, tehát az idősebbek kölcsönöztek a fiataloknak, de hát ezt vissza kellett, ugye aztán nem az időseknek, hanem ugye a másik családtagnak. Ugye ezért voltak ezek a komassági hálózatok nagyon fontosan számon tartva, hogy kinek mivel tartozik.
Komatális volt, és azzal hozták át a kóstolót. Na, én a beszélgetés elején mondtam, hogy a tradicionális paraszti lakóépületek, kádárkockák, posztkockák, panelek, ezt megint tettem hozzá, lakóparkok, eddig nem fogunk eljutni szerintem, de a posztkockát azt tanár fejtse meg, legyen kedves.
Most ez a posztkocka, ugye a 70-es évektől ez a klasszikus kockaház, ez kiveszőben volt. Egyrészt ugye megmaradt az, hogy minél nagyobb házat építsenek. Volt egy elég komoly vagyonfelhalmozódás is vidéken, viszont az emberek a régi falutól még inkább messze kívántak menni, ugye főleg nyugati mintákat kezdtek el másolni. Ilyen mindenféle divatlapok, ezek azok azért átjöttek Magyarországon, nem beszélve arról, hogy Magyarországon a posztmodern is nagyon hamar jelent meg, tehát a rangos építészetben is, és hát felépültek ezek az úgynevezett kétgenerációs tetőtérbeépítéses házak, azért kétgenerációs, mert az volt az alapgondolat, hogy majd a fiatalok a tetőtérbe
tudnak lépcsőt mászni, még igen.
És tudnak lépcsőt mászni, és otthon maradnak, de hát ez ugye nagyon ritkán történt meg, hiszen épp az a falun dinamikája, hogy az elköltözés az nem állt meg. Egyedül egyébként ezek az emeletes kétgenerációs házak a szuburbán, városkörnyéki vidéken találták meg a funkciójukat, ahol nem a felnőtt fiatalok költöztek oda föl, hanem gyerekszobáknak használták, hiszen 90 után már a középosztálybeli életmódban külön gyerekszoba is általánossá vált, és ezt ott a tetőtérbe ki lehetett alakítani. Az igazi vidéki területeken viszont általában mai napig is üresek ezek a felső szintek, vagy alig használtak, és hát ott van az erkély, ahonnan valószínűleg a nevét kaptam, egy alpesi háznak is hívják ezt, és hát más miatt igazából nem hasonlít az alpesi házra, de ugye ott az oromzaton kialakítottak egy erkét, ami egy abszolút státuszszimbólum volt, ilyen is legyen. Hát ezt a vidéki térben végképp nem használták ott, ahol ugye kert is van, meg földszinti terasz is tehát.
Mi lesz ezekkel a házakkal, amiket most képtelenség kifűteni? Ez egy másik beszélgetés témája, de ez valami hihetetlen izgalmas, érdekes. Pont most jártam több megyében is, és annyi helyen látom ezekre a hatalmas régi házakra, kitéve az eladó táblát, de itt a Dunakanyarban is, mert hogy nyilván ebben az energiainségben ezek aztán rádőlnek az emberre szinte.
Igen, egyébként a hosszú ház, amit az építészek nagyon szeretnek, és amúgy is egy nagyon tetszetős házformája a magyar vidéknek. Itt megint egy előnye megmutatkozik, ugye ezeket a hosszanti tereket könnyebb lezárni, és csak
így
az egyik
szeparálni, így van. Egyébként ezt el ne felejtsük mondani, ezek a fantasztikus felvételek, amik láthatók itt a 80-as évekből a Földgömb magazinban az ön cikkében, az a Magyar Nemzeti Levéltár, ugye, birtokában levő
igen, ez
állomány.
Igen, 1984-85-ben készültek a fényképek, és ugye Magyarország úgynevezett 40 éves felszabadítását próbálták ezzel megünnepelni, egy nagyon nagy népmozgalomként amatőr fotósok járták a falvakat, ugye több mint 100 000 kép került be a levéltárba, de valószínűleg ennek a többszöröse készülhetett, és hát ami különleges értéke ennek az anyagnak, hogy ezek nem prospektusképek, hanem a 80-as évek mindennapjai
táblázolják.
Tulajdonképpen Google Earth fotó anyag, így végig lehet menni a 80-as éveken. Olyannyira egyébként, hogy szeretnénk egy olyan kísérletet is, hogy esetleg 3D-be elkészíteni egy-egy falut, és 80-as években bejárhatóvá tenni. Hát ez egy távlati terv, de felmerült egy ilyen ötlet is. Igen. A mai embereknek, vagy mai fiataloknak azért nagyon izgalmas ez a falukép. Ugye tele van még állatokkal, jóval kisebb az aszfaltozott felület, rengeteg a haszonnövény. Hát persze egy jóval kopottasabb világ, de ebben a kopottas világban ugye még látszanak a régi népi építészetnek is a nyomai, azok a nagyon szép vakolatdíszek, amiket ugye épp a szigetelés miatt tüntettek el az elmúlt 2-3 évtizedben.
Igen, meg hát látszanak emberek, meg arcok. De érdekes ez a 80-as évek nyugalma, vagy boldogság, ezt már nagyon óvatosan mondom, de van egy hangulata ezeknek a képeknek.
Igen, és hát vannak olyan képek egyébként, amik egész véletlenül művészi értéket is hordoznak. Tehát a Nógrádban készült egy olyan kép, ahol egy ilyen utcán jön le egy népviseletbe öltözött néni mellette az unokájával, és akkor ugye az egész utca kanyarodik, és a házak is bedőlnek, mintha direkt torzította volna a fotós a képet. De a legtöbb az tényleg olyan, hogy az adja az értékét, hogy hát ilyet aki megérte, az látott ilyet, aki meg nem, az láthatott volna, mert ha leszállt egy buszról a 80-as években, akkor pont ilyen arcokat, pont ilyen eseményeket lát, hogy ott várakoznak az emberek, rendőr kint van mondjuk a yard előtt, és vár, nem csinál semmit. Hát ugye ez a Mármint nem a rendőr akarok hívni, csak úgy
igen,
ezt a nyugalmas életképet.
Egy utolsó rövid kérdés, hogy egy építészet szociológust mindebből mi érdekel, vagy mi izgat a legjobban, amiről mi most beszélgettünk?
Ugye, ami engem a leginkább izgatott végig ebbe a kérdésbe, én ugye népi építészettel kezdtem el foglalkozni, és szépnek is találom a népi építészetet, és egyszerűen nem értettem, hogy az emberek miért hagyják el ezt. Ők miért nem találják ezt szépnek. És ahogy rengeteg interjú készült, és ugye az, ahogy feltárulkozik az ember előtt egy másfajta szemlélete a világnak, ahogy akkoriban ezek az emberek ezt a világot látták. Nem volt már érdemes parasztként megmaradni, városias módon szerettek volna élni, illetve hát voltak erős kötöttségek, és hát ebnek az átmeneti kornak egy nagyon izgalmas lenyomata a kockaház. És még ugye egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen mértékű és gyors átalakulás magyar vidéken talán nem is volt soha. Tehát a 19. század végén volt egy nagyon erős modernizáció, de az nem érintette ilyen tömegében az épületállomát. Ugye ez is sokkolta az építésztársadalmat, hogy lehet, hogy 10 év alatt gyakorlatilag eltűnik a magyar vidék hagyományos arculata.
Nagyon szépen köszönöm ezt az idegenvezetést a kockaházak labirintusában. Izgalmas volt, meg klassz volt.
Én köszönöm a megkeresést.
Tamás Kabátéval beszélgettem, a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanárával. Köszönöm szépen, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl.
Tehát.